Köszöntöm szeretettel a mai alkalommal az előadásunk résztvevőit, ismerősöket, érdeklődőket, teozófusokat, teozófia iránt érdeklődőket. Azt hiszem, mindannyian ismernek, Nagy Idai Adriennek hívnak, társulattagja vagyok, most már 16 éve. És amikor az előadásra készültem, az jutott az eszembe, hogy én azután kerültem a társulatba, hogy átéltem egy komoly betegséget, és annak a feldolgozásában segített engem az, hogy teozófiai irodalmakat olvastam. Egyébként gyerekkoromban nagyon sokat gondoltam arra, hogy vajon az emberek miért nem egészségesek, miért nem csak egészséges emberek léteznek, miért vannak a betegségek, és mondjuk fiatalon miért lesz beteg valaki, a másik meg miért nem lesz az, tehát már elég régen foglalkoztatott ez a téma. A mai alkalommal kifejezetten teozófiai megközelítésből próbálok a betegségekről beszélni. Nem a gyógyításról, a gyógyításról is, de nem kifejezetten a gyógyításról, hanem a betegségekről. Az irodalom, amit felhasználtam, teozófiai irodalom, amit felhasználtam az előadáshoz, egyrészt Geoffrey Hodgson munkáján alapul, az egyik munkáján, ami a betegségek új megközelítéséről szól. Aztán Bachnak, aki a virágterápiával foglalkozik az írásán, dr. Bíró Dénesnek a Tudatra ébresztés című többkötetes könyvén, és Alice Baileynek a fehér mágiáról szóló művén. Illetőleg ez az első pár perc, amiről szólni fogok, az Taimninak a jóga tudományából van, és azért tartom fontosnak, mert Hodgson kifejezetten azt írta a munkája elején, hogy nem intellektuális tudással merítette az ismereteit, hanem intuitív módon, intuitív tudással. Tehát azzal kezdeném, hogy mi a különbség a kettő között, az intellektuális tudás meg az intuitív tudás között. Az intellektus ugye egyszerre csak egy dolgot, vagy a dolognak egy bizonyos részletét képes felfogni, és úgy lehet elképzelni, mint hogyha egy távcsövet ráirányítanánk egy csillagra az égbolton. Azt a csillagot tökéletesen látja, részleteiben kiemelve az egyes részeket, de semmi mást azon kívül a csillagon kívül nem lát. Hogy mi van a háttérben, azt nem látja, erre képtelen. És az intellektuális tudás számára a tudás széttöredezett. Tehát a távcső hasonlatot használtam. Az intuitív tudás inkább olyan, mint a szem. A szem, amikor feltekint mondjuk az égboltra, akkor nem csak azt az egy csillagot látja, amire ránéz, hanem a körülötte levő mennyboltot vagy égboltot a sok-sok csillaggal és az összefüggéseivel. Tudom, hogy kicsit durva ez az analógia, de talán segít megvilágítani azt, hogy mi az intuitív tudás és az intellektuális tudás között a különbség. Tehát intuitív tudással szerzett ismeretek, tudások lesznek talán ebben az előadásban, amit próbáltam idehozni ma. Amikor következtetünk, és másokat is bizonyságul szoktunk hívni, az bizony ugye az intellektuális tudásról szól, azért, mert elégtelen a tudásunk. Úgyhogy most én is ebben a helyzetben vagyok, hogy az én tudásom intellektuális tudás. Azért, mert a háttérben levő egészet nem látjuk nagyon sok esetben pontosan. Ez a különbség talán olyasmi lehet, mint mikor mondjuk egy szobába bemegyünk, és ott egy bútort észlelünk, mondjuk egy asztalt. És látjuk az egész szobát, látjuk az asztalt is, még akkor is, hogyha esetleg homályos vagy kevés a fény ott abban a szobában, de látjuk az asztalt. Körvonalaiban, távlatában, Még akkor is, hogyha ez a halvány fény, ami megvilágítja ezt a bútordarabot, ez ugye teljesen világos képet nem mutat a benne levőről, mármint hogy a szobában benne levő tárgyakról, de megfelelő arányban és megfelelő távlatban látjuk azt a bizonyos asztalt. És amikor a fény világosodik, erősödik, akkor azt a tárgyat, mondjuk azt az asztalt még jobban látjuk, de a távlat meg az arányok ugyanazok maradnak. Amikor pedig sötétben tapogatózunk, mondjuk sötétben próbálunk bizonyos tárgyakat megérinteni, megfogni, akkor is bármely tárgyról téves elképzelést kaphatunk, és a következtetéseink is ugye nagyon bizonytalanok lehetnek. Tehát ennyit így bevezetőként az intellektuális tudás és az intuitív tudás különbségeiről. Most akkor mi lesz a mai alkalomnak a vázlata? Egyrészt egy alapvetés, ami kifejezetten azt a közeget próbálja, vagy környezetet megvilágítani, azt a kontextust, amiben az egészről, a betegségekről szólni fogok, teozófiai megközelítés. Szó lesz a betegség eredetéről, a betegség alapvető és kiváltó okáról, a betegségek szintjeiről, a betegség karma mechanizmusáról, egy kis érintőlegesen a betegség a fizikai és a finomabb testekben, a lappangó betegségről és a gyógyítás lehetőségeiről. Körülbelül ezek a témák fognak felmerülni. És most akkor rögtön az alapvetéssel kezdeném, ami kifejezetten ugye teozófiai alapvetés. Az ember háromszoros, halhatatlan, szellemi lény, négy halandó anyagi testben megtestesülve. Az ember szellemi lényének három része pedig az isteni akarat, az isteni bölcsesség és az isteni intelligencia visszatükröződése. Tehát ebben a vetületben elmondhatjuk azt, ebben a spirituális vetületben, hogy az ember egyforma a logosszal. Tudom, hogy most ez meghökkentő kijelentés, de a logosz és az ember között a különbség a képességeknek a megnyilvánulási mértékében van mindösszesen. Az Istenben vagy a logoszban a képességek teljességükben nyilvánulnak meg, az emberben pedig részlegesen és fejlődésünk folyamán fokozott mértékben. Az ember négy anyagi testben létezik, sűrűsége szerinti sorrendben ugye mentális, asztrális, éteri és fizikai testben. És az az érdekes, hogy ebben a négyszeres anyagi vetületben az ember átmenetileg nincsen tudatában az isteni természetének. De ahogy a fejlődése halad, akkor fokozatosan felfedezi ezt a tudását, és ez az újra felfedezés a célja a spirituális törekvéseinknek. Az emberi létezés célja a fejlődés, és hozzáteszem, hogy a kibontakozás, mert a fejlődést az anyagi oldalra szoktuk alkalmazni, a kibontakozást pedig a tudatra. Tehát a tudat kibontakozik, az anyagi testeink pedig fejlődnek. Tehát a létezésünk célja a fejlődés és a kibontakozás. Ezek a képességeink fokozatosan bontakoznak ki, a háromszoros spirituális képességünk fokozatosan bontakozik ki, méghozzá úgy, hogy a négy anyagi tudathordozó, ugye amikor megszületünk, állandóan fejlődik és tökéletesedik. Az emberi fejlődés célja a tökéletesség színvonalának az elérése. Ez magában foglalja az isteni mindenhatóság elérését, más szóval a tökéletes és ellenállhatatlan akaratot, a mindenütt jelen valóságot, a tökéletes és mindent átölelő szeretetet, és a minden tudást, tehát a mindent magába foglaló tudást. Tehát az isteni állapot, akarat, bölcsesség és a minden tudás. És az az érdekes, hogy minden ember számára a tökéletesség elérése teljességgel bizonyos. Ugye, legyetek tökéletesek, mint mennyei atyátok tökéletes. És ezt valamennyien, egyszer majd a fejlődésünk folyamán ezt az állapotot el fogjuk érni. Vannak már olyan lények, akik az emberi tökéletesség végcélját már elérték, és magasabb fokozaton vannak, ember feletti fokozaton, illetőleg még innen is fokozatosan nyitva áll egy felfelé vezető út, ami a logosznak a spirituális magasságaihoz vezet. A logosz is fejlődik együtt az ő egész rendszerével, és mindennel, ami egy bizonyos irányba, egy cél irányába hat, ami a mi kis tudatunk, a mi kis lényünk számára talán felfoghatatlan, és azt lehet elmondani, hogy az ember egy jövendőbeli Isten. Az emberi tökéletesség végcélját tehát már elérték emberek, és az ilyen embereket, őket nevezzük adeptusoknak, vagy a bölcsesség mestereinek. Ezek a lények, ezek az ember feletti lények alkotják a világ belső kormányzatát, és ők az emberiség spirituális tanítói és ihletői. És akkor még mindig az alapvetésnél tartva, vannak az egymást követő újraszületések. Az emberi tökéletesség végcélját egymást követő újraszületésekben érjük el, anyagi testekben, és ezek minden megszületésben ugye újonnan alakulnak ki. És ezekben a testekben nagyon sokféle tapasztalatot szerez az ember, és ez arra szolgál, hogy minden megszületésben valamilyen lappangó erőt előhívjon az ember önmagából. Tudjuk, hogy az ismételt létezésnek a célja a nevelés, célja és értelme a nevelés, a szó valódi, a szószoros értelmében. A megtestesülések az ok és okozat, vagy más néven a karma, sors vagy kiigazítás törvényének működése által kapcsolódnak egymáshoz. Ugye minden cselekvés, érzés, gondolat maga után vonja a maga természetes és tökéletesen helyén való következményeit, legyen az bármilyen szinten, akár fizikai szinten, akár asztrális szinten, akár mentális szinten. A visszahatás, az okozat ugye bekövetkezhet jelen életünkbe szinte azonnal, később ugyanabban az életben, vagy valamelyik következő inkarnációban. Ezt a törvényt ugye úgy szoktuk emlegetni, hogy ki mint vet, úgy arat. Tehát ez a karma törvénye, vagy a sors törvénye. Most a karma által létrehozott tettek, amik az egység felismerésén alapulnak, szeretet, szolgálat és önzetlenség motiválja őket, ez örömöt, egészséget és fokozódó, kibontakozó önkifejezést jelent, és ezt eredményeznek a számunkra, és arra ösztönzik a cselekvőt, hogy megismételje ezeket a tetteket. De vannak tettek, amik az elkülönülésen alapulnak, ezeket az ellenszenv, a kapzsiság, az önzés vagy a gőg motivál, és ezek fájdalmat, betegséget és az önkifejezésnek a korlátozását, ennek a korlátozás növelését érik el, és elriasztják a cselekvőt, hogy megismételje azokat, és így tulajdonképpen a karma törvénye egyfajta tisztesség felé mozgatja az embert. Az örömnek vagy a fájdalomnak az intenzitása ugye azáltal változik, hogy milyen mértékben jutottak kifejezésre az adott tettben az önzetlen vagy az önző motívumok. a karma, a szenvedés, tehát így mondom, hogy az okozat és a szenvedés, amit átélünk, ez nem az Istenség által kirót büntetés, és nem is egy véletlen viszontagság, hanem a cselekvő okozza, és arra szolgál, hogy ő maga tudomást szerezzen arról, amit tett. A szellemi ember elvileg folyamatosan tudomást szerez arról, hogy ez a törvény működik, és tudatában van ennek a nevelő hatású törvénynek a működésében, és fokozatosan növekedő tudást, bölcsességet, hatalmat és makulátlan jellemet szerez ennek következtében, és ez alkotja az ember igazi örökké való javait. A karma törvényének működése képezi az egyetlen külső kontrollt vagy ítélkezést, aminek az ember valaha is alá van vetve. Tehát ugye saját sorsát, a saját tettei által alakítja az ember, és a törvény keretein belül teljes mértékben és feltétel nélkül szabad. Nincs alávetve semmiféle külső spirituális hatalomnak vagy erőnek, és minden vallás hamis, ami egy külső Istentől való félelmen alapul, vagy attól szívességekre kíván szert tenni. De, ugye, mint itt ebben a pontban meg is jegyeztem, hogy a karma adja az egyetlen úgymond, tehát úgy tűnő külső kontrollt vagy ítélkezést, aminek alá vagyunk vetve. De létezik egy spirituális alkímia, egy átalakítás, és az önző motivációkkal elkövetett tettekből származó szerencsétlenségeket lehet csökkenteni, vagy akár el is lehet oszlatni. Az igazi bölcsek köve a szeretet, a mások szolgálata, pedig ez az alkímiai folyamat, és a szenvedéseket, fájdalmakat, illetőleg az egyes emberi tulajdonságokat át lehet változtatni. És maga a szenvedő is a betegségek gyógyításánál alkalmazhatja ezt a szellemi alkímiát, és valójában a spirituális gyógyítás valódi tudományát ez alkotja, ez a szellemi alkímia. Szándékosan is alkalmazható, hogy növelje az emberi fejlődésnek a gyorsaságát. Ezt az életmódot, ugye a kereszténységben keskeny útnak szokták nevezni, a buddhizmusban a nemes nyolcrétű ösvénynek, a hinduizmusban a borotva élén haladásról szoktak beszélni, ami az üdvözüléshez, a nirvánához vagy a felszabaduláshoz vezet. És ez a kibontakozás, gyors kibontakozás ösvénye ma is nyitva áll, ugyanúgy, mint régen, viszont csak tiszta életmóddal és az önzetlen szolgálattal lehet ezen járni. És ez az út vezet el az egészséghez és a boldogsághoz. Most ez volt az alapvetés, és akkor nézzük tovább, hogy honnan erednek a betegségek. Mi a betegségek eredete? Alapvetően a betegség a tökéletlenségnek a természetes kísérő jelensége, kifejeződése. Benne rejlik a naprendszernek is a természetében, benne rejlik az életerőben, benne rejlik a tudatban, különben nem létezhetne. Megtalálható ugye a különféle birodalmakban a betegség. Gondoljunk arra, hogy az állatok is betegek, a növények is, az ásványok is, az ember is megbetegszik. Tehát, mivel az egész rendszer fejlődik, semmi nem tökéletes még jelenleg, ezért ez a tökéletlenség fejeződik ki ebben az állapotban. Az egyes eseteket, a betegség egyes eseteit tanulmányozhatjuk, az egyes cselekedeteket is tanulmányozhatjuk, amik a betegség karmáját létrehozzák, de azt kell mondjuk, hogy a betegség a fejlődés jelenlegi állapotában még egy univerzális jelenség. Miből ered? az ember betegsége. Hát nézzük meg, hogy nagyon érdekes és nagyon összetett, hogy miből ered. Azon erők, érzelmek, vágyak, mentális folyamatok összessége, amik a három finomabb testet érintik. Ez ugye csak egy pont. A következő. Az emberiség állapotának hatása az egyes ember fizikai testére. Ugye az emberi lény az egész emberiségnek az alkotó része, egy nagyobb organizmusnak az organizmusa, és az egész emberiségben létező jelenségek, jelenlevő körülmények tükröződnek az individuális egyénben is. A bolygó életének hatásából is eredhet. Hiszen a bolygó élete is hat a fizikai testre, és ez a bolygói logosznak, aki szintén az evolúció útján halad, annak az életének a kifejeződése. Tehát a bolygó is hat ránk, a bolygó fejlődése is hat ránk, és mindezek mellett ugye ilyen hatásokból is összetevődik, hogy netán megbetegszünk. És ugyanúgy a negyedik pont, az egész naprendszer fejlődik, és a naprendszer fejlődésének következménye is az emberi betegség, az ember megbetegedése. Minden egyes betegség mögött van valamiféle betegség öntudat, ami kifejeződést nyer minden betegség előfordulásában. És bármely csoport, bármely ember, aki ugyanabban a betegségben szenved, a betegsége révén rokonságba kerül, kapcsolódik egymással. Csak az egyes esetek tanulmányozásával a karma működését nem is igazán lehet megérteni teljesen, hanem a betegségcsoportot és a karmát is, a csoportkarmát is tanulmányozni kell, vizsgálni kell. Nézzük, hogy mi a betegség célja. Mint mondtam, ugye a betegség benne rejlik a természetben, ahogy széttekintünk, ugye minden rothadásban van, pusztulásban, átalakulásban, és fejlődésben, megszületésben is. Tehát ez egészen addig fordul elő, amíg a tökéletesség egy bizonyos fokát el nem érte. És a betegség nem más, mint a természet hangjának a megnyilvánulása, ami a kihágásainkra hívja fel a figyelmet. Nekünk is, és nem csak a gyógyítónak, hanem mi magunknak is, és ez egy nagyon fontos szemléleti különbség, úgy kell a betegségre tekintenünk, nem úgy, mint valami gonosz dologra, hanem mint a fejlődő csoport tudat egyik megjelenési formájára, és úgy, hogy a betegség valamilyen szinten jót hozhat nekünk. Tehát ez egy nagyon nagy, a jelenlegi állapothoz képest egy nagyon nagy gondolati változás vagy csavar, hiszen azt gondolja az átlagember, hogy a betegség az egy rossz dolog. Végső soron jót hoz. Tanítania kell a gyógyítónak a szenvedést, amennyire az erejéből, gyógyítónak enyhítenie kell a szenvedést, amennyire az erejéből telik, de tanítani kell a szenvedőt, hogy megtanítsa, hogy a betegség még akkor is, hogyha látszólag kegyetlen, akkor lényegében hasznos cél szolgál. A betegség egyszer majd, nem holnapra, meg nem holnap utánra, egyszer majd eltűnik. Ugye térbeli és időbeli elkülönülés a bolygók és a naprendszerek között egy illúzió, a kozmosz egy folytonos egész, a naprendszer is egy fejlődő egész. A karma pedig az élethullámmal mozog bolygóról bolygóra, láncról láncra, összeköti a sémákat és rendszereket, univerzumokat és kozmoszokat, ez az alapvető törvény mindannyiunk mögött. Most én nem hoztam ide azt a képet, de több előadáson föl szoktuk vetíteni, amikor a láncokról, meg a körökről, meg az élethullámokról van szó, hogy hogyan mozog bizony nagyon-nagyon hosszú idő alatt, de meghatározott rendben és törvényszerűség szerint. Tehát a karma az élet hullámmal együtt mozog bolygóról bolygóra, láncról láncra. És folyamatos nyomást fejt ki a legfőbb jó irányába, hogy az emberiség fejlődése fokozatosan bekövetkezzen. És akkor, amikor a láncok, bolygók, rendszerek lakói ehhez a célhoz közelebb fognak kerülni, a betegség egyszer majd el fog tűnni. A folyamat az úgy néz ki, hogy mindig finomabbá fog válni a betegség. Egyre kevésbé sűrű lesz az a bizonyos betegség, egyre kevésbé csak fizikai szinten fog megjelenni, hanem az élet és a tudat fejlődésével változik, ahogy az is változik. Mi a betegség alapvető és kiváltó oka? Az alapvető ok az kívül esik a megismerésen, a végső, a kozmikus, az elsődleges ok kívül esik a megismerésünkön. Amit el tudunk mondani, az az, hogy minden betegséget a harmónia hiánya vált ki. Amikor felbomlik az egyensúly élet és forma, szellem és anyag között. Ugye átjárja a harmónia hiány a természet világait, fájdalmat, pangást, rothadást, felbomlást és halált látunk, és akár ezeket a hatásokat tisztító hatásúnak is nevezhetjük. A betegség, tehát az előbbiekből megállapítható egyfajta természeti tény, és nagyon érdekes, megfigyelték, hogy az ellenállás, az antagonizmus a betegséggel szemben erősíti a betegséget. És egy másik nagyon fontos, hogy a betegség nem egyedül, vagy nem a helytelen emberi gondolkodásnak az eredménye. Hogyha a betegséget a természet tényszerű elemeként fogjuk föl, akkor az ember, a beteg ember megkezdheti a felszabadítás törvénye szerinti munkáját, ami a nem ellenálláshoz vezet. A betegség tehát nem más, mint egy felszabadítási folyamat. Mindent, ami statikus és megkövesedett bennünk, azt oldja fel, annak az ellensége. De ez nem jelenti azt, hogy betegségkultuszt kellene teremtenünk. Tehát a megfelelő egyensúlyt kell megéreznünk, hogy igen, elfogadom, hogy van betegség, az ezt és ezt a célt szolgálja, ez egy felszabadítási folyamat, értem van, mert bennem vannak valami olyan dolgok, amik megkövesedtek, statikusak, és a betegség felhívja a figyelmet arra, hogy ezen dolgoznom kell. Az emberi fajnál a halál ugye egy szervezett felszabadító folyamat, amely az erő megszerzésére irányul, és a lélek számára, a lélek megnyilvánulása számára egy jobb eszközt és egy jobb testet fog biztosítani. A betegség a fizikai testnek egy olyan erő kifejtése, amelynek során felszabadulást vár a belső feszültségektől, szubjektív szorításoktól és a rejtett torlaszoktól. Tehát kialakulhat betegség egyfajta túlfűtöttség miatt, amikor az aktivitásunk mondjuk helytelenül irányított, de kialakulhat bizonyos dugulások miatt, pszichológiai kimerülés miatt, ami az élet áramlását akadályozza. Az élet áramlását szellem és anyag között. Minden megnyilvánulásban, mint mondtam, az ok és a következmény a karma törvénye irányít. Mi a betegség kiváltó oka? Minden betegség kiváltó oka az ego irányításának való ellenállás, tehát az egónak, a halhatatlan, a magasabb én, a valódi ember irányításának való ellenállás, aki kormányozni igyekszik a személyiséget, de a személyiség megtagadja, hogy hallgasson őre, hallgasson a lelkiismeret hangjára. Bármely betegség a lelki élet elfolytásának az eredményeként jelentkezik, és ez igaz bármely formára és bármely világra. Nagyon érdekes, hogy a karma kétféle módon működhet. Az egyik az önfejűség hatására kialakuló dolog, amikor a magasabb én szándékosan zárja be a füleit a magasabb én hangjának a meghallására, és ezáltal, mivel a személyiség önfejű, szándékosan elkövetett vétséget csinál. A második csoport azt a karmát tartalmazza, ami az ego tapasztalatlanságából származik, és egy olyan fajta kudarcból, amikor elmulasztja a tetteket. Kényelmes mondjuk, nincs meg a megfelelő önfegyelme, az önkéntes szolgálatot nem vállalja fel, stb. Stb. Most tessék megnézni, hogy a szándékosan elkövetett vétség, vagy a helytelen cselekvés következménye, az aktív betegség, ezek leginkább tisztán fizikai kezelésre reagálnak. Az elmulasztott tettek vétsége, ennek a következménye a lappangó betegség. Ez vagy átalakul, vagy nem alakul át testi panasszá, és ehhez zömmel, vagy általában pszichikai módszerek szükségesek. Természetesen ilyen tiszta formában nem látjuk meg szinte egyiket se, mert kombinációban jelentkeznek nem ilyen tiszta formában. Minden embernek van lappangó betegség karmája. Ez a jó hír, hogy mindannyiunknak van. Ahogy vannak kifejlesztett tulajdonságaink és jellemzőink, és ez a lappangó betegség egyfajta folyamatos veszélyforrást jelent a számunkra. Elmesélek egy történetet, amikor egy orosz gyógyítónál jártam egy tanfolyamon, és akkor ő is csinált mindig a tanfolyam végén különféle kezeléseket, ez ilyen meditatív kezelés, mondjuk így, de ő kozmoenergetikai erőkkel, tehát a kozmosz erőivel, a kozmosz energiáival gyógyított, akkor én úgy éreztem, hogy nekem a gerincem, majd lesz szó róla, hogy a gerinc betegségei miből adódnak, gerincemen alakított, azt egyenesítette bizonyos ideig, és akkor egy következő kezelés, meg az azt követően, mert minden tanfolyamai napon volt egy-egy ilyen kezelés, egy következő alkalommal meg azt mondta, hogy na jó, akkor innen tovább nem, mert van egy réteg lappangó betegség, aztán még alatta is van, és hogyha ezt lavakarom, akkor megint előjön, meg megint előjön. Tehát ez a jó hír, hogy mindannyiunkban lappangó betegségek sorozata van. A betegség egyfajta következmény, ami három hatás befolyása alatt áll. Lehet, hogy egy kicsit ismétlem, de nem árt még egyszer. Az első az ember módja, a korábbi inkarnációink, amely alapján megfizetünk a korábbi tévedéseinkért. A létrehozott okok következményei, amik itt mondjuk ebben az inkarnációban vagy egy következőben majd előjönnek. A második, az ember öröksége, egy megfertőzött energiaáradat, ami csoport eredetű, és az egész emberiség kapta örökül. A harmadik pedig a bolygói élet állapota. Tehát milyen a bolygói élet? Mennyi a jóság benne, és mennyi a gonoszság? Ezt kicsit csak gondoljuk végig. Én ezt a mondatot ideidéztem, hogy a harmadik, a bolygói élet állapota az összes többi formával együtt azt tapasztalja meg az ember, amit az élet ura érzékel a saját testében. És érdemes elgondolkodni. még egyszer mondom, hogy a végső ok kívül esik a megismerésen. Ha a betegségek másodlagos okait, hiszen a végső okot nem tudjuk, csoportosítjuk, akkor tehetünk egy ilyen felosztást is, hogy vannak pszichológiai okok, csoportéletből származó okok, meg karmikus okok. De egy nagyon érdekes dolog van itt felírva, hogy a betegség csak ritkán származik magától az egyéntől, hogyha az egyén nem pazarolja el fölöslegesen az életét, nem zsákmányolja ki önmagát. Tehát például, hogyha alkoholizmusba vész, vagy kábítószerekbe, akkor igen, kizsákmányolja önmagát, de amennyiben nem, akkor a betegség zömmel nem őtől leszármazik. Manapság a betegségek túlnyomó többsége csoporteredetű, öröklődő, fertőző betegség és rossz táplálkozásnak az eredménye. Ugye most az egész földünkről beszélünk, nem csak európai kultúráról. És nagyon érdekes, hogy ezek az okok ugye nem finom belső erők következményei, hanem elsősorban a fizikai síkon születnek, és az erő külső világából jutnak az éterítestbe, és úgy pusztítják kívülről befelé a belső testeket. Nézzük a pszichológiai okokat. Ugye itt elsősorban emocionális eredetű érzelmi okokról van szó, hiszen a fajunkban a figyelem középpontja az érzelmi testben van. Az asztrális test a meghatározó tényező a jelen állapotunkban. És a rossz egészségnek az állapota az asztrális test működések következtében beálló állapotnak a következménye. Ennek nagyon erős befolyása van az éteri testre. Nagyon sokszor hibás gondolkodáson alapul, és ennek következménye, hogy pszichológiai problémák jönnek elő, és gyenge lesz az egészségi állapot. A vágytermészetű betegség okairól. Mik ezek az okok? Ellenőrizhetetlen negatív emóciók, elnyomott és tarthatatlan vágyak, nyugtalanság és ingerültség által kiváltott betegségek. Az elsőt, ha megnézzük, ellenőrizhetetlen negatív emóciók. Kicsit gondoljanak magukba, vajon tapasztalták-e azt, mondjuk itt a nagyvárosban, vagy akárhol, hogy egyszer csak egy furcsa érzelem keríti önöket hatalmukba. Fogalmuk sincs, hogy honnan jött, meg miként, de egyszer csak ott van, azért, mert ugye az mi bennünk is van, és megtapad bennünk. Pedig külső érzelmekből a külső asztromentális világ, vagy a külső kihatásokból érkezik mi hozzánk. De ha bennünk van egy pici kis csíra ebből a negatív emócióból, akkor már magához vonja és kicsapódik. Sokszor ellenőrizhetetlen mondom, módon. Van egy ismerősöm, aki azt szokta mondani, hogy fogalma sincs, hogy most akkor mitől, de olyan, ilyen meg amolyan érzelmi állapotban érzi magát, azért, mert nagyon érzékeny és átveszi másoknak is a negatív emócióit. Ugyanígy az elnyomott és tarthatatlan vágyak. És ugyanilyen vágytermészetű betegség okok. És egyet emelnék itt még ki a végén, a nyugtalanság és az ingerültség által kiváltott betegségeket. Sajnos el kell, hogy mondjam, hogy alkalmasint az ingerültség az nálam is előjön. Ugyanis ez egy globális pszichológiai tünetté, egy globális betegséggé nőtte ki magát. Az oka az, hogy nem egy nyugodt világban élünk, hanem nagyon labilisak vagyunk, nincsen nyugodtság, állandóan stresszbe élünk, gondoljunk a munkahelyi helyzeteinkre, vagy bármilyen helyzetre. Ugyanakkor megnőtt az emberek közötti magasfokú információ áramlás következett be, és ez is nagyon befolyásol bennünket. Hát régen, amikor egy hír mondjuk egy faluban az volt, hogy elvitték a tyúkot a tyúkolból, és akkor ez egy hétig beszédtéma volt, ahhoz képest gondoljunk most arra, hogy mi információ áradat ömlik ránk egy nap alatt a különféle munkahelyi, családi közösségekből, a tévéből, rádióból, internetről és egyéb helyekről. Tehát ez is nagyon befolyásol bennünket. Ugyanakkor finomodnak az emberiség érzékelő mechanizmusai, nem csak a saját gondjait érzi meg, hanem másokét is, a társaiét is átérzi. Bizonyos képességek is bontakozgatnak az emberekben, a telepatikusság, az előrelátás képessége, és mindez együtt egy globális betegségé növi ki magát, amit ingerültségnek lehetne nevezni. És akkor itt van egy ilyen dolog, hogy ugye félelem és nyugtalanság, azzal is tele van az életünk. És akkor csodálkozunk, hogy elkap bennünket, és húzamosan elkap az influenza, hiszen a gyökere a félelem és a nyugtalanság. Bolygóméretűvé vált ez is. Az ingerültség gyulladáshoz vezet, az akadályozza a jó látást, beszűkül a látásunk, önsajnálatba merülünk, stb. Tehát pszichológiai zavarok. Csoport életből eredő betegségeket nézzük meg, mit lehetnek. Hát lehetnek szerencsétlenségek, balesetek, egyéni hanyagsággal együtt gondoljanak a repülőgép vagy buszbalesetekre, amikben mondjuk egy buszbalesetben kik maradnak meg, kik maradnak életben, és kik azok, akik életüket veszítik. Mi kifejezetten csoport karma vagy csoport életbeli következmények ezek. Más emberek könnyelműségével magyarázható balesetek, konfliktusok eredményei vagy állati támadásoké. Ez az egyik fajta csoport életből eredő betegségtípus. Aztán vannak a fertőzések és a járványok. A rossz, gyenge táplálkozás által kiváltott betegségek, mint például az éhezés. És aztán vannak az öröklődő betegségek, amikor bizonyos betegséghajlammal rendelkezünk, vagy elveszítik az életkedvüket, rossz elhajlások, akaratgyengülés. Az öröklődő betegségek legveszélyesebbje pedig a szifilisz, vagy a nemi betegségek, a rák és a tüdőbaj. Majd erről egy picit későbben. Nézzük a karmikus okokat. Itt csak röviden annyit, hogy a karmikus okok ugye olyan eredete olyan cselekedetekben rejlik, amikor az elme szándékosan megtagadja az igazság bizonyos szempontjait, és elkövet bizonyos dolgokat annak ellenére, hogy tudatában van alapvetően a törvénytelen jellegének. Az ilyen típusú cselekvés egyik példája a brutális kegyetlenség. Ez a korai évszázadokban ugye nagyon gyakori volt, de gondoljunk bele, hogy az emberiség korai évszázad, vagy évezredeiben, vagy évszázadaiban a brutalitás még elképzelhető, hogy megengedett volt, hiszen a fejlődésnek egy bizonyos fokán úgy kellett élniük, hogy brutális módon végezzenek, mondjuk harcoljanak. Viszont később, amikor már egy magasabb szintet értek el, amikor már a felsőbb én hangja hallhatóvá vált, civilizáltabbá váltak az emberek, akkor a lelkiismeret hangjának az elutasítása az már a magasabb én hangja elutasításának számít. És ez nagyon érdekes, hogy a betegség, ha előjön, akkor az azért tűnik ilyen kegyetlennek, mert valamilyen kegyetlen kiváltó oka volt valaha, valamikor. Kegyetlenség a betegségek egyik leggyakoribb kiváltó oka, legáltalánosabb oka, és ezért van az, hogy a betegség önmagában is kegyetlennek látszik. És ugyanígy egy másik példa, hogy a nyugati ember magasabb énje irányítása alól elég gyakran kivonja magát, és a létezés fizikai síkjához ragaszkodik, sikerre törekszik, fizikai örömökre, eredményeket hajszol, és az emberi öntudat pedig kifelé fordul, a fizikai irányba, a fizikai dolgok felé fókuszál, és az értékrendben a fontossági sorrend legmagasabb helyét ezt foglalja el. A pusztán állati érzelmek és élvezetek karmikus következményei, ez megint egy régebbi állapot, kevésbé súlyosak a fizikai test számára a fejlődés korai szakaszában, mint később, amikor már elsajátította az élet értelmének való tudását, és a lelkiismeret hangja elutasításának mértéke az a döntő tényező, ami hatással van a betegség kialakulására és intenzitására. Betegségek szintjei, ez is egy érdekes téma, viszonylag röviden érintem. Más betegségük van a közembereknek, az intelligenciának, a tanítványoknak. Ugyanis a betegség szintje az evolúciónak azt a pontját fejezi ki, amit az ember már elért. Egy gyógyító, ha már olyan képességek tudatában van, akkor képes arra, hogy felmérje az adott ember életében elért tudatszintet, vagy evolúció fokát. Na nézzük akkor, hogy mik a tömegeket érintő betegségek. Szifilisz, a nemi betegségek. Ez egy örökölt, kapott, tömegeket érintő emberiség csoportkarmáját jelentő betegség, és a lemúriai időkben történt kilengéseknek és az eltorzult nemiségnek az eredménye. A rák az atlantiszi hagyaték emóciókban, vágyakban, szenvedélyekben gyökerezik, a TBC pedig az árjafajnak a jellemző betegsége. Tehát ezek a tömegeket érintő betegségek. Közepesnél magasabb intellektusú tömegek, szívbetegségek, ideg- és elmebetegségek, és vannak a tanítványokat érintő betegségek, akik kifejezetten valamilyen pszichológiai szituációknak az áldozatai, saját gondolatformájuknak az akadályai mondjuk, ők teszik az akadályokat maguk elé, ők hozzák létre a mentális szenvedéseiket, vagy valamilyen központot túlaktivizálnak, ebből stresszt és nagyon erős feszültség jön létre, és az erős energiabeáramlás eredményeként jön egy heveny működési zavar létre, ami zömmel szívet, ideget és az elmét érinti. Nagyon fontos tehát a sík állapota, amelyben az ember életenergiája összpontosul, hiszen az határozza meg a feltételeket, amik az ember rossz egészségi állapotát teremtik meg, és ebből jön létre a betegség, vagy az abból való kigyógyulás lehetősége. Tehát a betegség mindig abból a síkból származó erőből ered, amiben az emberi tudat összpontosul. Nézzük kicsit a betegség karma mechanizmusát. Az általános hiba az önzés, ami az elkülönültségből származik, az elkülönültség érzéséből származik. Tehát minden betegség karma mögött az alapvető karmát ez az elkülönültség okozza. Minden betegségben ez nyilvánulhat meg. Van egy alapvető méreg, ami az összes betegséget okozza, és van egy alapvető organizmus, ami képes a betegség karmát a fizikai testbe továbbítani, és ez az organizmus a karma első sűrű fizikai képviselője, Előbb a finomabb szinteken tevékenykedett, és azután érinti az alsóbb birodalmakat. Ez az alapvető organizmus mindenkiben jelen van, és ez az egyik sarkalatos alkotó rész, amivel a test felépül. Aktív betegség esetén a karma érzelmi és éterikus méreg formájába testesül meg, és hatást gyakorol arra a fizikai organizmusra, és annak egészséges állapotát egészségtelenre változtatja. A változást az atomi szerkezetbe való beavatkozás okozza, amely az organizmust létrehozza, táplálja, életben tartja. És ez a módosulás, ez befolyásolja és változtatja meg annak a funkcióját, hogy ahelyett, hogy építeni a testet, akkor egyre inkább ártalmassá válik a számára. A karmikusan érintett megtestesülések között a permanens atom az, amely megteremti a kapcsolatot, és ez a karmának a tárháza. Ez szabadítja fel a felhalmozott megpróbáltatásokat, és a megérdemelt jutalmakat is, a szimpatikus vibráció törvényeinek következtében, és ez végrehajtja már ezt a bizonyos előre meghatározott funkciót. Most, ami nagyon érdekes lehet a betegségeknél, hogy azt tudjuk, hogy az emberi élet különböző ciklusokra tagozódik, 7 éves ciklusokra, tehát egyenként egy-egy ciklus 7 évig tart, és mindegyik ciklusnak van egy megfelelő jótékony vagy egy káros karmája. És a betegség karma ugyanabban a ciklusban, abban a kisebb ciklusban szabadul fel, amelyikben az azt létrehozó cselekedetet elkövették. Azt, hogyha végig gondoljuk, azért nagyon érdekes, mondjuk a saját életünkre, mikor voltunk betegek, mi az a hetes ciklus, és vajon. Tehát ilyen önvizsgálatra ösztönöz bennünket. Hiszen minden ciklus egy miniatűr megtestesülés, és hogyha több cikluson keresztül tart ez a bizonyos betegség, akkor átvittük a cselekedetet az egyik ciklusból a másikba, és a betegség továbbra is folytatódni fog. De módosíthatunk ugye ezen, amikor belső erőket szabadítunk föl, hogy a karmát meg tudjuk változtatni. Tehát a karma tulajdonképpen elé lehet menni, hatástalanítható, semlegesítő erőket alkalmazva. Vannak olyan baloldali ösvényen járók, akik kiaknázzák ugye ezt a természeti tényt, és ők nem hogy semlegesítenék, hanem visszatartják a karmát. És ugye az ő életük az elkülönültségnek a felmagasztalásán alapul, és amit visszatartanak, az a karma végül átmegy az akadályokon, amiket felállítottak, és az egység felé úgyis el fogja söpörni sokkal nagyobb erővel, mint az övéké volt. Az igazi megelőző hatás az életegységének a felismerése. Ha az ember ezt önmagában tudatosítja, akkor ellenállóvá teszi a személyes tudathordozóit a krónikus betegségekkel szemben, és az egység nagyfokú személyes felismerésének hatására a spirituális gyógyító energiák leáradása történik meg, és ez minden betegségnek az ellenszere. És ahogy az emberiség halad előre, már említettem, a karma megnyilvánulása is ennek megfelelően egyre kevésbé lesz fizikai szintű, és a gyógymódok is egyre inkább, amit az emberiség alkalmaz, egyre inkább spirituális jellegűvé fognak válni. Az egyik legnagyobb akadály ennek a feladatnak a végrehajtásában az olyan dolgok, amik még ma is működnek, például a fekete mágia, bizonyos véres szertartások, a vámpirizmus, amik mondjuk Atlantisba kezdődtek, és ott érték el csúcspontjukat. Nézzünk csak szét, hogy milyen filmeket látunk. Ezek mind aktiválnak és előhoznak, én ugyan nem nézek ilyeneket, de rettentő dolog, amikor csak fekete mágiáról, tehát végigmegyek a szobába, és akkor fekete mágiáról látom a tévébe, vagy vámpirizmusról, vagy bizonyos véres szertartásokról szóló filmek mennek. Tulajdonképpen azt olvastam, hogy például a rákbetegségnek a magas előfordulási aránya most, napjainkban, ennek a karmának a kimerítésének a következménye, ezen karma kimerítésének a következménye. Tartsd kitartóan szemed előtt a spirituális alkímiát, ami a viszontagságokat erővé tudja változtatni, az univerzális oldószer a szeretet segítségével. De minden erővel való visszaérés, az erők minden bestelen alkalmazása egy olyan karmát fog létrehozni az alkalmazó számára, amiben éppen annak válik áldozatává, amelyet ő kihasznált. A külső hatalmakkal való visszaélés azok által egy támadásban és sérülésben nyilvánul meg. Kicsit gondoljunk csak arra, hogy mennyi mindent látunk itt, merényleteket magunk körül most. Milyen karma lehet ez? Míg a belső természeti erők helytelen használata az emberen belüli hatásokban nyilvánul meg. És itt a rákbetegségről olvastam többet, kifejezetten a hatalommal való visszaélésből ered valaha, valamikor. Onnan, hogy az akaratot valamilyen módon becstelenül használták, az erőket és az intelligenciát személyes célokra irányították és alkalmazták. A kundalini erővel való visszaélés a központi idegrendszert befolyásolta hátrányosan, az elme helytelen használata szintén a központi idegrendszert és különösen az érzékszerveket befolyásolja. De az előbb beszéltem arról, hogy mindenkiben ott van egy csomó lappangó betegség, és ez a mondat, ez nagyon megszívlelendő, hogy csak ismétlődő sikertelenséget követően válik a lappangó betegség aktívvá a három tudathordozóban. Tehát megvannak a lehetőségeink arra, hogy közömbösítsük ezeket a lappangó betegségeket, olyan tulajdonságokat kidolgozzunk magunkból, amik a betegségek magjai lehetnek, de csak ismétlődő sikertelenséget követően válik aktívvá a tudathordozókban. Még annyit elmondanék, hogy a múlt látens rezgéseinek, amik ugye bennünk vannak, nem szükséges működésbe lépniük. Csak, ja ez az előző volt, hogy ismétlődő sikertelenséget követően válik aktív betegségé. Mik a gyógyítás lehetőségei? A modern orvostudomány, ugye ismerjük valamennyien, materialista orvostudomány, egyrészt megsokszorozta a betegségnek az erejét. A figyelmünket eltérítette a valódi okokról, hogy mik a betegségnek a valódi okai. Lokalizálta a betegséget a fizikai testbe, és egy hatalmas félelem komplexumot épített fel a betegségekről bennünk. A modern gyógyítóknak ugye nem csak gyógyszereket kellene osztogatniuk, hanem arra is figyelniük kellene, gondoljunk bele a mai beteggyógyítás bizonyos állami vonatkozásaiba. Tehát, hogy a szenvedőknek az életükben megmutatkozó hibáikra is rámutassanak, és megmutassák azt az utat, hogy mi innen a kivezető út, ami az egészséghez és az életörömhöz visszateleli őket. Hiszen mik az alapvető betegségokok? Büszkeség, gonoszság, gyűlölet, egoizmus, tudatlanság, bizonytalanság, mohóság, birtoklási vágy, hatalomvágy. mindegyik az egység ellen irányul. És amennyiben ezeket a dolgokat a magasabb énünk hangja ellenére követjük el, de itt megint ne feledjük el, hogy ami az egyiknek helyes, a másiknak lehet esetleg helytelen, mert más fejlődési szinten vagyunk, hibáink konfliktushoz fognak vezetni, és a testünkön is tükröződni fog. Pár dolgot, hogy milyen hibák hogyan tükröződhetnek a betegségek mögött, milyen hibák állnak. A büszkeség például, arrogancia és gondolati merevséget okoz. És olyan betegségekben nyilvánul meg, amikben szembetűnő a merevség és a ridegség. A fájdalomról említettem, hogy a gonoszságnak a következménye felhívja a figyelmet arra, hogy ne okozzunk fájdalmat másnak. A gyűlölet, mint betegség okozó. Ez most nagyon aktuális téma. Annyiféle gyűlöletet látunk magunk körül. Ennek a büntetése a magány, heves indulatkitörések, hisztérikus állapotok, idegi fáradtság. Az önzés betegsége lesz a neurózis, tudatlanság és a bölcsesség hiánya a rövidlátásban, látó- és hallóképesség csökkenésben mutatkozik meg. A szellem határozatlansága mozgási és koordinációs nehézségekben mutatkozik meg. A birtoklási vágy és hatalomvágy olyan betegségekben, amelyek a kilátásait és a vágyait korlátozzák. Most ugye nem mindegy, az érintett, a panaszok által érintett testrész sem felesleges, hogyha egy kicsit beszélünk róla, hiszen a testrészek is felhívják a figyelmet a hibákra, és segítenek annak kijavításában. Ha csak belegondolunk, hogy mink fáj, és egy közmondást próbálunk hozzá csatolni, akkor az nagyon sokszor ráébreszt bennünket arra, hogy milyen probléma állhat a betegségünk mögött. Például szívbetegség. Előfordulása akkor következik be, ha nem megfelelő, vagy nem helyes irányban fejlődik az embertársak iránt érzett szeretet. Ha beteg a kéz, beteg a keze valakinek. Ez egy helytelen cselekvésre utal, vagy a cselekvés elmulasztására utal. Az agy, aggyal kapcsolatos problémák. Ha hiányzik a személyiségből a kontroll. A betegségnek tehát sem a fajtája, sem a helye nem véletlenszerű, és nekünk magunknak is fáradozni kell az adott hiba kijavításán. Tehát én mindenképpen az öngyógyítás mellett teszem le a voksot, hiszen minden hiba kiírtható magunkból az ellentétes erény kifejlesztésével. Amikor én évekkel, most már lassan 2 évtizeddel ezelőtt egy nagyon komoly betegségen estem át, akkor felfedeztem magamban az öngyógyítás képességét, mindamellett, hogy orvoshoz is jártam, de valami belső tudás rámutatott arra, hogy mifelé kell fordulnom, és így elindultam, igaz, hogy nem volt azonnali, hanem hosszú lépéseken vagy fokozatokon ment keresztül, egy ellentétes erény kifejlesztésével az öngyógyítás folyamata beindult. A pusztán fizikai orvoslásról, kezelési módszerekről egyre inkább ugye a hangsúly a spirituális és mentális gyógyítás felé tér át. A jövő orvosának tehát segítenie kell a beteg önismeretét, felfigyelni, vagy gyógyítójának fel kell hívni a figyelmét a személyiség gyógyítandó tulajdonságaira. És a betegség elmúlása, eltűnése azon fog múlni, hogy felismeri-e az ember a világegyetemnek a megváltoztathatatlan törvényeit, saját lelkével békében éle, leküzdi-e a félelmeit, harmóniában van-e, helyreállítja a kapcsolatot önmagában a felső énnyével, és hogyha egységben él. Tehát a gyógyszer bennünk rejlik. És akkor én ezzel be is fejeztem ezt a kis bemutatót. Köszönöm szépen a figyelmet. Ennyi volt a mai előadás.